Kedves hölgyeim és uraim, talán aki hallgat bennünket, tudja, hogy múlt héten is egy olyan témát választottam péntekre, ami egy picit rávilágít arra, hogy milyen színes világban élünk. És ez a színes világ, ez azt jelenti, hogy néha fekete, vagy még sötétebb a feketénél. Egy olyan könyvről fogunk beszélgetni, amely egy magyar srácról szól, aki a 2000-es évek elején Venezuela és Budapest között drogot csempészett. Majd lebukott, és 4 évet töltött a világ egyik legkeményebb börtönében. A szerző a vendégem, Turák Péter, akit üdvözlök szeretettel. Szia, Péter!
Szia, köszönöm a meghívást.
Köszi, hogy itt vagy. Szóval győző drogfutár lebukik a Caracas-i repülőtéren. Ez már az egy mondat önmagában sok kérdést vet fel, hogy kerül győző Caracasba, és miért lesz szüksége arra, hogy drogfutár legyen. Arra, hogy te hogy ismerted meg ezt a srácot, és hogy ez a történet hogyan született meg, erre majd szerintem térjünk ki később, de rendben. Csapjunk a közepébe, tehát beszéljünk győzőről, ez egy álnév, vagy ez a valódi neve?
Ez nem a valódi neve, és hát félresiklott az élete, de őt nem nevezném bűnözőnek, hogyha jogi értelemben esetleg az is, de hogy mondjam, embertípusra inkább egy pesti vagány, akinek egy kicsit félresiklott az élete, és úgy került bele a drogfutárkodásba először. Egyébként akaratán kívül, tehát ha valaki elolvassa a könyvet, akkor az megtudja, hogy ez hogy történt, de utána kétségtelen, hogy éppen az életben nem találta a helyét, és könnyű pénznek ígérkezett az, hogyha drogfutárkodást vállal, és ehhez megvolt a kapcsolatrendszere, és bevállalt ilyen utakat, amiből néhányat teljesített is, majd, ahogy te mondtad, lebukott. Egyébként ez 2005-ben volt Caracasban, Venezuela fővárosában a reptéren, és hát elkapták, és innen kezdődött az ő kálváriája.
Mennyi cucc volt nála?
Azt nem tudom, hogy mennyi, de volt nála, és hát az pont elég volt ahhoz, hogy kiszabják rá az ennek megfelelő tételt, gyakorlatilag ott mindenki ennyit kapott, 8 évet, és ebből 4 évet le kellett töltenie, egy konkrétan a börtönben, ahogy te is mondtad, ahol nem voltak őrök, egy börtön falain belül, és másik 4 évet pedig kint töltött. Ez így nehezen elképzelhető, vagy nehezen értelmezhető így Magyarországon, de annak a második 4 évnek az volt a lényege, hogy mindig el kellett mennie egy helyre, és ott úgymond aláírni, jelenteni, beszámolni arról, hogy mit csinál, hol tart az élete, hol lakik, van-e munkája, és először ezt naponta kellett megtennie, később pedig hetente, még később pedig havonta.
Szóval létezik a világban egy olyan börtön, amelynek nincsenek őrei. Ez ugye azt jelenti, hogy magukra hagyják a rabokat. Kint természetesen vannak őrök, tehát a szökés az lehetetlen. Gondolom, hogy egyébként egy jól őrzött börtön. És ezeken a falakon belül kialakul egy társadalom, ahol ugyanúgy zajlik az élet, mint a falakon túl. Megy a kereskedelem, megy a seftelés, prostitúció.
Pontosan.
Ezekről szól a könyv.
Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez alkotja a lényegi részét, és ha mondhatni, hogy ez az érdekes része, hogy ez a könyv ez beavat abba, hogy milyen ez a világ, hogy élnek ott bent a rabok a saját szabályaik szerint. Engem ez érdekelt a legjobban, amikor régi ismerősömről, győzőről hallottam, hogy mi történt vele, és hát kvázi így el se tudtam képzelni abból a párszavas hírből, hogy ő lebukott, meg hol van, hogy milyen lehet ott az élete, és hogy úristen ez, hogy lehet túlélni.
Ha jellemeznie kellett ezt a börtönt, nem tudom, hogy volt-e ilyen, hogy egy szóval, vagy egy mondattal leírja, hogy ez milyen. Tehát nekem, ahogy most mondod, olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy a földi pokol.
Igen, hát nem téved sokat, ő azt szokta mondani, hogy a szörnyű hely.
A szörnyű hely. Ez elég szikár.
De valószínűleg helytálló, én annak utána néztem, hogy ebben a börtönben, abban az időben, amikor ő ott volt, évente 400 erőszakos haláleset történt, tehát minden napra jutott egy gyilkosság így átlagban.
Atya ég, farkas törvények uralkodnak.
Abszolút, és egyébként később be is zárták az elharapozott erőszak miatt ezt a börtönt, felszámolták.
Mennyi lakója van ennek, vagy volt ennek a börtönnek? Egy időben?
Körülbelül 2000. És nem azt kell elképzelni, hogy ez valami hatalmas hely volt. Tehát, hogy itt az egyik, amit valószínűleg nagyon nehéz lehetett megélni, az a zsúfoltság. Tehát, hogy egy igen kis helyen voltak annyian, hogy semennyi intim szférája nem volt gyakorlatilag senkinek. Például éjszaka úgy aludtak a földön, matracokon, hogy úgymond fej-láb-fej módon, tehát hogyha valakinek éjszak felé nézett a feje, akkor a mellette levőnek a lába kellett, hogy éjszak felé nézzen, és az utána levőnek pedig megint a feje, hogy egyáltalán elférjenek a földön alba.
Bekerülsz egy ilyen helyre, minden spoiler nélkül. Mi az első, amit csinálsz?
Hát betojsz, gondolom.
Oké, az egy elég passzív dolog. Mi az, amit tudatosan csinálsz?
Én nem tudom, mert én nem voltam bent. Az ő elmeséléséből arra tudok következtetni, hogy hogy föl kell nőni a feladathoz, és ki kell harcolni azt, hogy téged például életben hagyjanak, vagy legalábbis valamiféle elismertséged legyen, és ne kerülj a mások alá, úgymond. Tehát, hogy itt valamiféle dominancia harc mindenképpen van, de azt gondolom, hogy ez nem csak egy venezuelai börtönben, de itt talán még inkább, mint a klasszikus magyar börtönökben.
Az előbb kitértem arra is egy szó erejéig, hogy prostitúció is zajlik. Ez azt jelenti, hogy akkor ez egy koedukált börtön.
Nem. Az, hogy nincsenek őrök, az Dél-Amerikában egy teljesen bevált rendszer. Ennek valószínűleg több oka van, de az egyik az lehet gazdasági oka is az állam részéről, tehát hogyha elgondolod, hogy...
Ilyen példastatuálás, nem? Tehát, hogy ne akarják bekerülni.
Hát például az is, de hogy így a gondolatmeneten gyorsan végig szaladjak, hogyha elgondolod, hogy 2000 embert etetni kell, hogy 2000 emberre mekkora személyzet kell, hogy börtönőrök, hogy vigyázzanak rájuk, az hatalmas költség, és mennyivel egyszerűbb őket összeengedni, nem gondoskodni tulajdonképpen semmiről, viszont hogy ne halljanak éhen, ezért néha megnyitni a börtön kapuját és beengedni látogatókat hozzájuk, akik vihetnek be élelmet, hát ezek a családtagok, ismerősök, és itt egy héten kétszer-háromszor ilyen látogató nap volt, és akkor kerültek be a különböző élelmiszerek és egyéb hasznos tárgyak, amire szükségük volt, mondjuk WC-papír a raboknak, és utána pedig ezzel tudtak kereskedni a bent lévők. Eladták például azoknak, akiknek nem volt látogatójuk, mondjuk a külföldieknek, és a külföldiek meg úgy tudták ezt túlélni, hogyha valaki pénzzel támogatta őket otthonról.
De a prostitúcióra még nem kaptam választ. Tehát ez hogyan történik meg egy ilyen helyen?
Úgyhogy ezeken a látogatási napokon, hát prostituáltak pontosan tudják, hogy a börtönben lakó 2000 rabnak milyen szükségleteik vannak, és bemennek, és hát pénzért őket is meg lehet venni ott a raboknak. Aha.
Győzőnek ez a 4 éve, ez... végül hogyan telt el? Tehát ő volt a külföldi srác, milyen tiszteletnek örvendett, ha egyáltalán tudott bármilyen tiszteletet kivívni magának. Nagyon durva ez a hozzávetőlegesen napi egy halál. Ezt ő hogyan élte meg? És egyelőre legyen ennyi elég.
Igen. Megyek visszafelé, már az elejét elfelejtettem, tehát volt olyan, amikor konkrétan az ő életére is rátámadtak, feltehetően rasszista indítatásból.
Tehát de... ez olyan, mint egy ilyen koncepciós sztori, nem? Tehát, hogy így rásütik. Mint ahogy azt mondják valakire, hogy hazaáruló.
Hát bőrszín alapján. Tehát, hogy a venezuelaiak például nem annyira szeretik a gringókat. A gringó alatt értik alapvetően a fehér embert, vagy a nem venezuelai. Tehát azt hiszem, hogy a rasszizmusnak ez a típusa, ez megtalálható azért a földön elég sok helyen, de nem csak olyan rasszizmus létezik, hogy a fehérek a feketéket, hanem mindenféle más, tehát hogy a venezuelai és a gringó összevetésben is van ilyen, és már kint sem feltétlenül mindenki szereti a fehér embereket Venezuelában, meg nyilván más hasonló helyeken is, Dél-Amerikában mondjuk, de hogy a börtönben ez pedig még inkább kiugró lehet egyesek szemében, szóval rá is rátámadtak álmában, az volt a szerencséje, hogy megérezte és fölébredt.
Kicsit visszaugranék az elejére, jó? A Caracas-i reptérre. Meg arra, hogy ebbe ő belekezdett. Azt mondtad, hogy félresiklott az élete. És közben azon gondolkodtam, hogy ha valakinek félresiklik az élete, akkor ugye vannak ilyen választási lehetőségek, és akkor ezzel egy időben azért a kockázat felmérési képessége az nem tűnik el az embernek. Szóval, hogy ő mit tudott erről a helyről? Egyetem végigvette azt, hogyha egy ilyen helyen lebukik, akkor mi várhat rá? Tehát meglepetésként érte a börtön?
Ez jó kérdés. Ezt így konkrétan nem tudom, de ő előtte teljesített már több ilyen küldetést, tehát neki ez volt már azt hiszem, hogy a nyolcadik.
És feltételezem, hogy az volt a transport, hogy onnan hozott ide, nem innen oda.
Igen, hiszen Dél-Amerikában termelik a kokaint, és onnan pedig vagy az Egyesült Államokba, vagy pedig Európába hozzák, és aztán ugye terjesztik akik ezzel foglalkoznak, hát az ő dolga az volt, hogy kiutazzon, ott átvegyen egy csomagot, és azt pedig elhozza Európába, és több ilyen utat teljesített, volt amelyiket izgalmak árán, volt amelyiket simábban, és hát ugye ez tulajdonképpen egy könnyű pénznek tűnik, hogy csak az a dolgot, hogy elutazol, egy csomagot hazahozol, és akkor kapsz érte annyi pénzt, amit más munkával nehezebben keresel meg.
Ez mennyi egyébként, azt lehet tudni?
Egyébként nem olyan sok.
Tehát hogy mondjuk egy átlag havi bérre leszámolva, ez 2005, vagy igen, 2000-es évek eleje inkább, mert hogy ezt már akkor csinált egy ideje. Ez mit jelentett neki?
Hát több ezer dollárt kapott, de nem százezret mondjuk.
Egy útért?
Egy útért, igen. Nyilván fizették az összes költségét, repjegyét, stb., és mellé még egy pár ezer dollárt tudott összeszedni ezzel.
És akkor itthon így el volt?
Itthon ezzel így el.
Az itthoni élete ezzel egyébként mennyire jött egyenesbe? Ez most picit idézőjeles kérdés, mert azért nem jöhet egészen egyenesbe, hogyha még mindig csinálja, de azt mondtad, ha félresiklott az élete, ezzel ő itthon bármit ki tudott rendezni. Tehát az itthoni élete az gyakorlatilag rendeződötte.
Nem rendeződött, hát éppen ezért vállalta ezeket az utakat. Tulajdonképpen az okok nyilván visszavezethetőek a gyerekkorára, ahogy felnőtt a családjára, az egyéb körülményeire, arra, hogy azért hajlamos volt marhaságokat csinálni, például a lakását is, amit örökölt, azt kvázi eltősdészte. Oh. Nem volt szerencséje a párválasztásban sem, és akkor ezek, ahogy így összeadódtak, ebből jött az, hogy ezt a drogfutárkodást vállalta egy időben az életében, és hát lebukott vele, és onnantól azért gyökeresen megváltozott az élete.
Még mielőtt elmegyünk szünetre, azt áruld el kérlek, hogy te hogy ismerted meg őt, mert ez a kapcsolat, ez nem a könyvírással kezdődött, igen, hanem jól tudom, akkor te már korábban találkoztál vele.
Igen, én karatézom, a mai napig, meg fiatalkoromban is, és válogatott versenyző voltam egy időben, és a válogatottban ismertem meg, tehát ő is karatézott, és hát nem kimondottan a karate erkölcsisége az, hogy ő ilyesmit vállalt, de az, hogy túlélte utána a börtönt, az viszont azt gondolom, hogy a bakarate nagyon sokat segített azt a akaraterőt és kitartást, amit így belénevelt és fegyelmet, azt hiszem, hogy az is kellett ahhoz, hogy túléljen egy ilyen helyet.
Turák Péter a vendégem, a Szigorúan Őrizetlen című könyv szerzője, és vele folytatjuk a beszélgetést. Érdekel Győző jelenlegi élete, az, hogy ma mit csinál. Folytassuk innen.